Nem a mennyiséggel, hanem a minőséggel tudnak érvényesülni.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl, az év friss pékáró kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a sonkás gódás buci 33% kedvezménnyel csak 199 forint. A dupla csokis párna 30% kedvezménnyel pedig csak 139 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáró kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
Tegnap is ülésezett az országgyűlés. A keddi ülésnapon többek közt elfogadták az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, a közmédiát átalakító médiatörvényt, szigorították a parlamenti vizsgálóbizottságok szabályait, döntöttek arról, hogy kivezetik a védett hatósági üzemanyagárat. Utóbbival kapcsolatban Kapitány István azt mondta, ki kell vezetni az országot a válságüzemmódból, míg az ellenzék szerint a bizonytalan nemzetközi helyzetre való tekintettel elhamarkodott a védett tár kivezetése. Ez a mai ütközőpont. Köszöntöm a stúdióban Varga Etele, szociológus közgazdászt.
Köszöntöm a hallgatókat.
És itt van velünk Horváth Sebestyén, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzője is. Köszöntöm.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat is.
És természetesen én is köszöntöm hallgatóinkat, én Dávid Edit vagyok. Azt látjuk, hogy az elmúlt két napban iszonyatosan felgyorsultak az események, és hangosak is lettek. Talán érdemes lesz mind a kettőről beszélni. Ugye itt van az alaptörvény 17. módosítása, ugye a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról is döntöttek, az országgyűlési képviselők mandátumának 12 évben való korlátozása, védett üzemanyagár, folyamatosan sorolhatjuk azokat az intézkedéseket, azokat a törvényeket vagy vitákat, amelyek jelenleg is folynak a parlamentben, de érdemes talán azzal kezdeni, amit Radnai Márk, a Tisza alelnöke írt, hogy a választások óta sokszor érzi azt, hogy nagyon sokan úgy ítélik meg, hogy mintha a Tisza kicsit lassabban haladna, mint amit ígért. Míg vannak olyanok, akik örülnek annak az eredménynek is, amit eddig elértek. Hát hogy lehet összefoglalni? A Tisza gyorsan vagy lassan halad?
Én, mint bevallottan a rendszerváltás támogatója, aki most nagyon nagy örömmel ül a közmédiában, így, hogy végre az elmúlt 16 évben azért erre olyan túl sok lehetősége a rendszerváltás támogatóinak nem akadt, de én azt gondolom, hogy nagyon jól haladunk, főleg ahhoz képest, amit nagyon sok volt kormánypárti, jelenlegi ellenzéki politikus szeret publikálni, miszerint itt egy Facebook kormányzás zajlik. Egyfolytában látjuk a döntés előkészítéseket, a parlamenti munkáról nagyobb részletességgel számolnak be nekünk, mint az előző 16 évben bármikor, és egy folyamatos, konstans haladásnak lehetünk a tanúi. Nyilván ez egy teljesen új stáb, tehát itt a akár a parlamenti munkát tekintve, akár a kormányzatot tekintve, a jelenlegi hatalomnak az emberei nem rendelkeznek még óriási tapasztalattal, tehát itt bizonyára zajlott egy fölkészülés, fölkészítés. Ezzel együtt azt láthatjuk, hogy az ígéreteket, amit ők a választás előtt tettek, elkezdték beváltani, és én úgy gondolom, hogy a rendszerváltó szavazóknak a túlnyomó többsége a jelenlegi folyamatokkal elégedettnek látszik.
Ugye vannak, akik türelmetlenek, de ha visszaugrunk a kampány időszakra, akkor arról beszélt akkor még kormányzó Fidesz párt, hogy milyen megszorítások fognak történni akkor, hogyha Tisza kerül kormányra. Most ehhez képest ugye a védett üzemanyag árnak a kivezetését azt megszavazták tegnap. Kérdés az, hogy tudjuk, hogy a Fidesz nem tudta volna ezt, a védett üzemanyagárat olyan sokáig föntartani, és nem is az volt a célja az üzemanyagárnak, hogy ez örökre velünk maradjon, de akkor a fő kérdés, hogy ez a változás viszont gyorsan vagy lassan következett be.
Ez megítélés kérdése, a védett üzemanyagár szerintem nem csak a fenntarthatóságnak a kérdése miatt vezették ki, hanem egyrészt azért is, mert az üzemanyagárak mind a benzin, mind a dízel esetében a védett üzemanyagár szint alá kerültek egy 10-15 forinttal, így a fenntartása már nem volt indokolt ennek az intézmények. Az mondjuk tény, hogy a különböző benzinkutak azok nem kötelezően ezen a védett üzemanyagáron kellett, hogy értékesítsék az üzemanyag típusokat, hanem ez egy felső limit volt. És ezért, hogyha megnézzük a közel-keleti helyzetet is, rendben van, hogy másfél héttel ezelőtt az Egyesült Államok és Irán egyfajta szándék egyezményben állapodtak meg, de ez még nem jelenti azt, hogy ez a háborút, most már több mint 3 hónapja zajlott háborút, azt véglegesen lezárná, hanem ez egy 60 napos tárgyalási időszakot állított mindkét nagy fél elé. És hogyha megnézzük, hogy a Hormuzi szoroson a háború előtt napi mondjuk olyan átlagosan 60 tankerhajó haladt át. Én most direkt idefele megnéztem, az elaknásítás, illetve még a bizonytalanság miatt, illetve azért, mert a régiónak az energetikai infrastruktúrája gyakorlatilag egy 20-30 évvel korábbi állapotra visszabombázták, még mindig csak ilyen napi 20-25 körüli hajó tud átkelni ezen a tengerszoroson. Hogyha az átkelő volumenet is megnézzük, akkor az is a korábbi háború előtti volumennek csak a 25%-a. A korábbi 20 millió hordóhoz képest az elmúlt héten nagy átlagban olyan 4-5 millió hordó jutott át a kőolaj tekintetében. Tehát azért azt még nem lehet mondani, hogy rendben van, hogy az üzemanyagok Magyarországon a védett üzemanyagárok alá csökkentek, de azt nem lehet mondani, hogy a közeljövőben ez nem fog változni.
Ugye a tegnapi törvényjavaslat is arról szól, hogy jelen pillanatban olcsóbb az üzemanyagár, ez kivezetésre kerül, de meghagyják annak az útját, hogy bármikor, ha változna ez a gazdasági helyzet, akkor a védett üzemanyagárak, azok ismét bevezetésre kerülhessenek. Na ehhez hogy állnak hozzá a védett üzemanyagárakhoz, például a Tisznának a szavazói? Most még vélhetően kevésbé fogják az emberek ezt a pénztárcájukon megérezni, és ehhez tegyük azért hozzá Kapitány Istvánnak azon mondatait is, amikor azt mondta, hogy az állami beavatkozás az a piacoknak nem tesz jót.
Kapitány István a nyugati versenyszférából, ráadásul az energetikai szektorból érkezett. Ez alapján feltételezhető az, hogy tudja, miről beszél. Én most abban nem is kívánok különösebben beleállni, hogy a Tiszának a támogatói hogyan vélekednek a védett árról, ugyanis erről nekem információim nincsenek. Viszont szerintem ez egy nagyon komoly közgazdasági dilemma, és egy nagyon legitim vita, hogy egyáltalán hogyan érdemes kezelni az ársapkák kérdését. Elvégre, hogyha nem tartunk ársapkát, és hagyjuk elszabadulni teljesen piaci körülmények között az üzemanyagárakat, akkor nem fordulhat elő olyan helyzet, mint ami mondjuk a 2021-22-es időszakban előfordult, hogy a túlságosan alacsony árak miatt, túlkereslet alakult ki, és emiatt megrohamozták a kutakat, és szinte hiány keletkezett, emberek álltak sorba azért, hogy tudjanak egyáltalán benzinhez jutni a különböző kutakon, ráadásul ez a kiskutasoknak, illetve a nagyobb benzinkutaknak is jelentősen megtépázta a profitabilitását, a gazdasági életképességét. Ezzel szemben viszont, hogyha nem avatkozunk be az üzemanyagárak alakulásába, az a versenyképességünket is veszélyeztetheti, elvégre a túl magas energiaárak, illetve üzemanyagárak, azok a vállalkozások számláján is tetten érhetők, és szintén kockázatot jelentenek a működő képességüket illetően. Emiatt ez egy nagyon nehéz dilemma. Én azt gondolom, hogy ez az előző hatalomnak is egy rendkívül összetett és nehezen kezelhető probléma volt, és hogyha újabb válsághelyzet áll elő, a Tisza kormány számára is komoly kihívást okozhat. Bízom benne, hogy az energetikában jártas Kapitány István és stábja majd megfelelően tudja kezelni a helyzetet.
Ugye, hogy Etele mondta, hogy az előző kormányzatnak is ez óriási fejtörést okozott, egy valamiben viszont határozottak voltak a mostani ársapka bevezetése kapcsán, mégpedig az, hogy a magyar rendszámú autók voltak azok, vagy gépjárművek voltak azok, amelyek védett üzemanyagáron tankolhattak. Viszont a mostani javaslatból, vagy törvényből ugye a magyar rendszámokra vonatkozó kitétel kikerült. Most feltételezzük azt, hogyha egy újabb válsághelyzet következik be, és a kormány ezt a védett árat visszavezeti, és ha abból kikerül ez a kitétel, az mit fog jelenteni?
Ugye az eredetileg azért került bele az idei benzinástóba, vagy üzemanyagástóba, így is lehetne nevezni, mert már nem ez volt az első alkalom, hogy Magyarországon ehhez a gazdaságpolitikai intézkedéshez nyúltak, hanem már 2021 novemberének közepén bevezették az akkor még 480 forintos benzinástoppot, és akkor, ahogy a Netele is rámutatott, előállt az a helyzet, hogy megindult a benzinturizmus, külföldi állampolgárok is Magyarországra jártak tankolni, hiszen a régió átlagán jóval alacsonyabb volt akkor Magyarországon az üzemanyagoknak az ára. Most az 595 és 615 forintos üzemanyagár az ugye már csak a magyar rendszámmal rendelkező gépjárművekre vonatkozott. Egyébként az Európai Unió, az Európai Bizottság ezt élesen kritizálta, hiszen ez az Európai Uniós állampolgárok közötti különbségtétel, ezért kellett gondolom, hogy kikerüljön. Egyébként csak még egy gyors megjegyzés Etelének az előző egyik megjegyzésére. Egyébként a mostani elmúlt 3 hónapban, amíg élt a védett üzemanyagár, akkor is látszódott ez a folyamat, hogy az átlagos kiskereskedelmi forgalomnál körülbelül 3-szor akkora mértékben nőtt éves alapon az üzemanyagfogyasztás. Áprilisban a kiskereskedelmi forgalom körülbelül 3%-kal nőtt, az üzemanyagfogyasztás pedig több mint 9%-kal. Tehát a mostani rendszerben is látszott az, hogy az emberek alkalmazkodtak ahhoz, hogy olcsóbb az üzemanyagár, és ez nem fogta vissza a fogyasztásukat.
Kérdés különben, és én sem vagyok pontosan tisztában az üzemanyag adótartalmával. Tehát, hogyha valaki megvásárol 1 liter benzint vagy gázolajat, abban mennyi magának a benzinnek, a gázolajnak az ára, és mennyi az ebben rejlő adótartalom. Abban azért van ismeretem, hogy ez bizonyos szinten szabályozott EU szinten is, de bizonyos szinten csak magyar szinten. Tehát, hogyha valamihez még hozzányúlhat adott esetben egy kormány, akkor az talán az adótartalom.
Részletesen foglalkoztam egy 3-4 hónappal ezelőtt ezzel a kérdéssel, és azt lehet mondani, hogy az egész Európai Unióban, ez egy nagy átlag, az üzemanyagnak körülbelül a fele, üzemanyag árnak körülbelül a fele az az adó. Minden egyes ország ugye a jövedéki adót veti ki az üzemanyagokra, illetve az általános forgalmi adót, illetve még vannak egyéb tényezők, például Magyarországon is a készletezési díj, ez talán 3-4% körüli, de ez elhanyagolható a másik két adó nemhez képest. Ugye az áfa között viszonylag nagy eltérések vannak, talán a legkisebb áfával rendelkező Európai Unió tagállamban is 15-17% kerül az áfa, míg Magyarországon a legmagasabb, 27%. Van pár olyan Európai Uniós tagállam, amelyik az elmúlt 3 hónapban alkalmazkodva a közel-keleti háborúhoz csökkentette az általános forgalmi adót, mármint az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adót, illetve a jövedéki adót is Magyarország konzekvensen több mint 2 évtizede az Európai Unió által meghatározott minimum szinten tartotta. Ez a benzin esetében 36 eurócent per liter, a dízel esetében pedig 33 eurócent per liter. Egyébként márciusban az előző kormány ezt a forintnak az elmúlt másfél éves erősödése miatt minimális szintre csökkentette. Most az tény, hogy a márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint. Ebbe egyrészt a kormányváltásnak a devizapiaci hatása is benne van, másrészt pedig az is, hogy a március hónapban a forint árfolyama közel-keleti háború miatt, sőt nem csak a forint árfolyama, a régiónak az összes szuverén fizetőeszközének az árfolyama az elszállt az euróval szemben. Tehát márciushoz képest 7%-kal erősödött a forint, most ismét egy tér nyert, vagy tér nyílt arra, hogy a kormányzat tovább csökkentse az üzemanyagoknak a jövedéki adóját. De egyébként Magyarországon is olyan 45-50% körüli az üzemanyagok esetében az adómérték, ami még 3-4 hónappal ezelőtt néztem meg utoljára, akkor az egész Európai Unióban ez talán az 5. vagy a 6. legalacsonyabb adómérték volt.
És fontos azt is elmondani, hogy még a védett ár kivezetésre került, ugye Kapitány István miniszter azt jelezte, hogy a kormány fenntartja az üzemanyagok jövedéki adójának alacsony szintjét, a MOL pedig a csökkentett árrést a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi díjak között. Tehát tényleg abban kell bíznunk, hogy milyen a geopolitikai, világpolitikai helyzet alakulása annak tekintetében, hogy ez a védett ár valóban jó döntés volt-e, hogy kivezetésre került. Tehát azt látjuk a tiszta kormányzattól, amikor a gyors döntésekről beszélgetünk. Ugye onnan indultunk, hogy a tiszta szavazók közül is vannak, akik elégedettek azzal, ami történt, van, akik még gyorsabb tempót várnának. De hát megtörtént az, hogy az országgyűlési képviselőknek a díjazását azt csökkentették, és vitáztak arról is a parlamentben tegnap, hogy a polgármesterek javadalmát is korlátoznák, hiszen itt is kialakult egy fajta vita, aminek ugye a főtörés vonala az egyrészt a spórolás, hogy a Tisza a költségvetésen szeretne, vagy a költségvetés szeretné könnyíteni. A másik ezzel szembeni ellenérv ugye az az önkormányzati munkának a megbecsülése. Hát nézzük meg, mert azért ez egy nagyon fontos vita, hogy a költségvetésnek mit fog az jelenteni, hogyha spórolnak a képviselőkön túl a polgármestereknek is a fizetésén. Tegyük hozzá, itt annyi történt, hogy befagyasztották ezeket a bizonyos polgármesteri fizetéseket, tehát nem fog automatikusan, azt hiszem, július 1-től emelkedne, július 1-től 9%-kal emelkedni.
Igen, ugyanis itt mindenféle pletykák merültek föl azzal kapcsolatban, hogy milyen plafont kívánnak meghatározni a mindenkori polgármesterek fizetésének, valamint hogy azt milyen szintre kívánják csökkenteni, és emiatt rengeteg településnek a vezetője okot adott hangot egyet nem értésének, többek között Márki-Zay Péter, akinek az érvelésével én tisztán egyetértve azt gondolom, hogy egyfelől a korrupció kockázatának a minimalizálása révén, másfelől pedig a valódi felelősség megbecsülése révén ezt a kérdést igenis érdemes fokozott óvatossággal, valamint társadalmi egyeztetéssel kezelni. És amennyiben jól tudom, Lőrinc Viktória miniszter jelenleg is konzultációt folytat a települési polgármesterekkel az ügyben, hogy egy ilyen jellegű javaslatot hogyan lehetne a lehető leginkább konszenzusos módon megszavazni, elfogadni és törvényerőre emelni.
Hogyha azt nézzük, hogy a költségvetésben ezek a megszorítások mekkora tételt tesznek ki, akkor ez mekkora összeg? Ugye az átlag polgárnak, amikor azt mondjuk valamire, hogy 1 milliárd forint, az már óriási. De hogyha ezt megvizsgáljuk a magyar költségvetés szempontjából, akkor ezek a megszorítások, ezek mit jelentenek költségvetési tételekben?
Hát a miniszterelnöknek talán egy hónappal ezelőtti interjúja alapján azt lehet mondani, hogy egy 4 éves parlamenti ciklus alatt az országgyűlésnek a költségvetés az kb. 200 milliárd forint. Most az országgyűlési képviselők fizetésének a csökkentésével, a miniszterelnöki külön díjnak a csökkentésével, vagy egyébként a képviselőknek a havi költségkeretének a csökkentésével azt lehet mondani, hogy körülbelül 1 évi költséget tudott megspórolni az országgyűlés, ez körülbelül 50 milliárd forint. Ez szerintem az teljes magyar állam éves költségvetéséhez mérten ez egy szimbolikus összeg, és inkább ez egy gesztus, de egyetértek Etelével, hogy a megválasztott tisztségviselőknek a fizetésének a csökkentése az hozzájárulhat a korrupció terjedéséhez, illetve én még egy szempontot is behoznék, az pedig a kiválasztásnak a hatékonysága. Most arra gondolok, hogy én direkt megnéztem, hogy a kormánypárti frakciónak körülbelül a negyede nagyvállalati szektorból vagy érkezett, további körülbelül 20% a vállalkozó volt, mielőtt megválasztották. Az egészségügyből is körülbelül 15%-nyi tisztás képviselő érkezett. Azért ez három olyan foglalkozás kategória, ahol a fizetések viszonylag magasnak mondhatók. A kontraszelekció is kialakulhat, hogyha olyan embereket választunk meg, akik korábban, tehát akik az alacsonyabb képviselő fizetésért elvállalják a munkát. De természetesen ez jelenti azt, hogy ez most jelen helyzetben is így van, de az tény, hogy az országgyűlési képviselőket, akik nagy felelősségi munkát végeznek, egy tisztességes bérrel, egy jó bérrel, egy jó fizetéssel el kell csábítani az egyéb foglalkozási körökből.
Ugye Eteláit Lőrinc Viktóriát említette, de a társadalmi egyeztetés az nagyon sok területen megindult, és a Tisza azt is ígérte, hogy építeni fog folyamatosan a társadalom egészének a véleményére. Amikor a politikusoknak mondjuk a fizetéséről, de idevehetjük a polgármesterek fizetéséről is beszélünk, ugye, mint hogyha egy vita kezdenek kibontakozni a Tisza részéről a tekintetben, hogy a politikust szakmának tekintsük-e, hivatásnak tekintsük-e, vagy nem. És ide akkor belevehetjük azt is, hogy 12 évben korlátoznák a képviselőknek is, ha mondhatjuk úgy a mandátumát. A társadalmi egyeztetés ebben hozhat-e mondjuk konszenzust?
Az egy jó kérdés, hogy vajon a magyar társadalom hogyan vélekedik erről a témáról, mi szerint maximálni kéne a mindenkori parlamenti képviselők mandátumának hosszát, vagy adott esetben más köztisztviselők mandátumának hosszát, ahogy azt most már alaptörvénybe foglalták a miniszterelnök esetében. Én személy szerint talán nem lennék annyira szigorú, vagy legalábbis máshogyan képzelném el magát a mandátum korlátozást, noha vannak nemzetközi példák arra, amivel most a Tisza kísérletezni kíván, hogyha országok szintjén nagyon kevés olyan helyet is találunk a nagyvilágban, ahol a mindenkori képviselők mandátuma limitáció alá esik, de ilyen például Mexikó, vagy például az Egyesült Államok több szövetségi tagállama, mint például Kalifornia vagy Florida, ahol egy bizonyos időciklus után a helyi törvényhozásban már nem vehetnek részt az adott képviselők, de ez mondjuk a szövetségi államra, a teljes Amerikai Egyesült Államokra már nem áll fönn, ott már ez nem igaz. Ezzel együtt látunk kísérleteket a világban, és pont emiatt látunk pró és kontra dolgokat is. A politikai rekrutációt, tehát azt, hogy minél több új szereplő lépjen be a politikába, és emiatt legyen egy folyamatos vérfrissítés, megtisztulás, verseny, megújulás, arra például kifejezetten jó ez a korlátozás. Ezzel szemben az amerikai tapasztalatok, noha Amerikában teljesen máshogy működik a lobby tevékenység, mint Európában, azt mutatják, hogy ott az új képviselőket könnyebben tudják behálózni bizonyos gazdasági lobbisták. Tehát én azt gondolom, hogy itt van pró és kontra, ezért az én konszenzusos javaslatom, amit egyébként szeretnék is a társadalmi egyeztetés részévé tenni, az, hogy x év legyen ez 8 vagy 12, parlamenti képviselet után, vagy közszolgálat után, legyen kötelező elmenni a piaci szférába ugyanennyi időszakra, viszont hogyha ez az időszak lejárt, utána lehessen visszatérni, mert azt gondolom, hogy ezzel így elejét vehetjük a kritikáknak és a kockázatoknak, másfelől pedig fenntartjuk azt, hogy igenis a politikusok ne egy élethosszig tartó hatalmi gyakorlatként tekintsenek a maguk szerepére, sokkal inkább egy munkaként, egy szolgálatként, ami után nekik ugyanúgy, mint ahogy a hétköznapi átlagembernek vissza kell mennie, és a piacról, a gazdasági szférából meg kell tudni élnie. Nagyon kíváncsi leszek rá különben, hogy a most leköszönő parlamenti képviselők közül hányan tudnak majd a piaci szférában elhelyezkedni. Nem tudom pontosan hányuknak van benne gyakorlata. Úgy sejtem, hogy azért akadnak olyan képviselők, akik egész életükben politikával foglalkoztak.
Ez felvet egy újabb kérdést is akár, hogy a politikára azzal, van-e bármi probléma azzal, hogyha munkaként, hivatásként tekintünk a politikára, és akár választhatja valaki ezt folyamatos munkának. Érdemes ennek is a pro és kontra érveit megnézni, de olyan nagyon sok időnk nem maradt, és azért egy fontos gazdasági hír még ide illik a műsor végére, méghozzá a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6%-ra csökkentette a jegybanki alapkamat mértékét. Hát maradt szűk egy percünk, ez kinek jó és kinek nem.
Hát szűk egy percben nehéz összefoglalni, de azért megpróbálom. Hát az jól látszik, hogy a közel-keleti háború március elején, február végén a teljes kontinens, sőt azt lehet mondani, hogy a teljes világgazdaságra kiterjedő inflációs hullámot indított el. Ennek köszönhetően az Európai Központi Bank, illetve a kontinensünknek a többi szuverén jegybankja az egy kamatemelési ciklusba kezdett, hogy meg valamilyen szinten kezelni tudja a most kibontakozó inflációs hullámot. Ezzel szemben, mivel az előző hónapban Magyarországon volt az Európai Unióban a második legalacsonyabb az infláció, illetve most is még a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott toleranciasáv alatti most tér nyílt arra, hogy csökkenteni tudjuk az alapkamatot. Ami egyébként az elmúlt években szerintem túlságosan magas volt.
Úgyhogy erről is nyithatnánk akár egy műsort, és még a közmédiát szervezéséggel sem jutottunk, de hát ez egy következő adásnak lehet a témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mali André és Ija Gábor kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, a Dávid Editet hallották.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a magyar újburgonya kilója csak 289 forint. A 250 grammos magyar datolya paradicsom pohárban pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Idén is lesz Krisna völgyi búcsú. Kérdezem Szilaj Péterné Gandarvikát, a Krisna hívők szóvivőjét.
Igen, július 17 és 19-e között. Krisna völgy Somogyvámoson található, Fonyottól 30 perc autóútra. Ezen a rendezvényen betekinthetünk az ökofalu lakóinak mindennapjaiba. A látogatókat színpadi programokkal várjuk, indiai esküvővel, kézműves bemutatókkal, tematikus körsétákkal, a gyerekeknek pedig játékos foglalkozásokkal, henna festésre, boci simogatóval és ökrös szekerezéssel is készülünk, a hölgyek pedig még száriba is beöltözhetnek. Az indiai építészeti és festészeti hagyományok, a zene és táncművészetek is megismerhetők itt, a gasztronómiáról nem is beszélve, ugyanis ízletes vegetáriánus és vegán ételekkel készülünk, ezeket mind helyben termelt bio alapanyagokból főzzük. A Krisna völgyi búcsú az egész családnak egyszerre nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és maradandó élményeket.
Információk és jegyelővétel búcsú.krisnavölgy.hu.
Reklámot